Kiállítás.
Október 26-áig látogatható a Varázshatalom Tudás Közösség Akadémia című időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A 2025-ben 200 éves Magyar Tudományos Akadémiát bemutató tárlat nem csak a tudományos közösséget szólítja meg, hanem valamennyi érdeklődőt, akit foglalkoztat, miként formálja a tudás és a tudomány mindennapi életünket. Császtvai Tünde kurátort hallják.
Az akadémia 200 éves ünnepére készült el, ez kétségtelen, de egy olyan elképzeléssel, hogy mindenkihez szóljon, hogy valamit elmeséljen arról, hogy a tudomány az mire is való, hogy a tudománynak a háza, ugye a Magyar Tudományos Akadémia, az miért jött létre, miért volt olyan fontos, ma miért olyan fontos, miért van erre szükség, mert én úgy gondolom, és talán itt a kiállításban is megjelenik az, hogy amilyen tudás összegződik ezek között, a falak között, az mindannyian a mindennapokban ma is élvezzük. Nem akarok az orvostudományra, a biológia tudományra utalni, de tulajdonképpen ugyanúgy a humántudományok is így van, hogy honnan jöttünk, mit csinálunk, milyen a nyelvünk. Egyáltalán tudunk magyarul írni és kifejezni magunkat színvonalasan, hát ez mind-mind ide köthető. Nem azt mondom, hogy kizárólag az akadémiához, de nagyrészt igen.
A több mint 800 kiállítási tárgy között olyan különlegességek is megtekinthetők, mint például gróf Széchenyi István adományozó levele az akadémia megalapítására, Kisfaludi Károly halotti maszkja, a székház egykori homlokzatát díszítő oroszlánfejek, vagy éppen Karikó Katalin Nobel-díja. A kiállítási tárgyak mellett meghatározott pontokon látványos virtuális tartalmak és megoldások, valamint Orosz Klára szobrászművész alkotásai adnak lehetőséget a tudomány, kultúra és történelem közötti mélyebb összefüggések feltárására. A Varázshatalom Tudás Közösség Akadémia című kiállítás október 26-áig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Esemény.
Idén 15. alkalommal rendezi meg a Kortárs Építészeti Központ a Budapest 100 Fesztivált. A programsorozat, amely eredetileg a főváros 100 éves házait volt hivatott bemutatni, 2016-ban váltott irányt, mivel az első világháború alatt kevés új ház épült, azóta minden évben valamilyen tematika, nem pedig a kor mentén szervezik a fesztivált. Idén a szervezők a városban, a közvetlen környezetünkben megtalálható zöld felületek fontosságára szeretnék ráirányítani a figyelmet, mivel ezek fontos szerepet játszanak a levegő minőség javításában, a hőszigetek negatív hatásainak csökkentésében, illetve a növény, állat és rovarvilág sokszínűségének megőrzésében. A nagy közparkok mellett a lakókörnyezetben is szükség van a növénytakaróra, ezért idén elsősorban olyan házak várják a látogatókat, május 24-25-én, ahol hangsúlyos a természet megjelenése. A lakóházak mellett több intézmény és közösségi kert is csatlakozott a programhoz. A látogatható helyszínek teljes listája elérhető a Budapest 100 honlapján, ahol hamarosan a teljes részletes programot közzéteszik.
Film.
Egy éjszakás mozikaland vár a budapestiekre május 17-éről 18-ára virradó éjszaka, az Art Mozik Éjszakája 2025 elnevezésű rendezvényen 5 művész mozi 70 filmje közül választhatunk, sőt, a Puskin Filmszínház külön termet szentel Miyazaki Hayao és a Studio Ghibli varázslatos rajzfilmjeinek. Az elmúlt évek sikerfilmjeit, nagy klasszikusokat és különleges remek műveket vetítenek a Művészmozik Budapesten az Art Mozik Éjszakája 25 elnevezésű mozi maratonon. Az egyészakás mozikaland helyszíneire, azaz a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán Művészmozik összes vetítésére egy karszalag megvásárlásával juthatunk be. Premier előtti vetítésben lesz látható a Köln 75, a Ha megérkezik az ősz, az Ez nem én vagyok, és a Diamanti című olasz végjáték. Az elmúlt évek sikerfilmjei közül megtekinthető majd egyebek mellett a Fekete pont, a Szer, vagy az Egy csiga emlékiratai. David Lynch nemrégiben elhunyt legendás filmrendező emléke előtt is tiszteleg az Art Mozik Éjszakája, hiszen egyik nagy klasszikusát, a Kék bársonyt vetíti a Toldi mozi. Az animációs filmek szerelmesei sem maradnak alkotások híján, a Tabán moziban az elmúlt évek legjobb animációs filmjeinek megtekintésére is lehetőség lesz, még a Puskin Művész mozi egy termében az Oscar-díjas japán rajzfilm készítő Miyazaki Hayao legjobb filmjeit vetítik. A Studio Ghibli társalapítójának rajzfilmjei közül látható lesz a Kihíró Szellemországban, a Vándorló Palota, Kiki a Boszorkányfutár, valamint a Fiú és a Szürke Gém. Az Artmozik éjszakája 2025 mozi maraton szervezői szeretnék megkönnyíteni a programot kínáló 5 művészmozi közötti utazást, így a vetítések megtekintésére jogosító karszalag mellé 200 perc MOL bubizásra váltható kupont is adnak. Az esemény tehát május 17-én 6 órától, másnap május 18-a reggel 6 óráig tart majd.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Holnap este a Műpában Játék és Derű címmel adnak koncertet a Pannon Filharmonikusok. A karmester Bogányi Tibor lesz. Mozart zongora versenyét játszott Dejan Lazsics, akinek egy saját kompozícióját is eljátszák a zenekarral. A szünet után pedig Brahms második szimfóniája lesz a program. Az előadás részleteiről a Pannon Filharmonikusok igazgatóját, Horváth Zsoltot kérdeztem.
Mi az, amitől olyan jókedvű lesz Brahms, illetve még milyen alkotók művei hangzanak majd el ezen az estén, mi lesz most repertoáron?
Köszönöm szépen, a délesorozatunk záró eseményére kerül sor, és célunk volt, hogy úgy köszönjünk el a közönségünktől a nyári vakációra, és aztán majd várjuk össze vissza az új sorozatunkra, hogy egy nagyon derűs, lélekemelő, zenei tartalmában erős mondani valót megfogalmazó művek kerüljenek, de mégiscsak nagyon optimista hangvételű zeneanyag szólaljon meg, és erről valamennyi szerző gondoskodik, és hát a szerzők műve mellett nyilvánvalóan az előadók lesznek, akik ezt megpróbálják, sőt, bizonyos fejben, hogy sikere viszik. De hát, hogy kik a szerzők, a koncert első felében jellemzően Mozarttól hallgathatunk zeneműveket, a színigazgató perájának a nyitánya hangzik el, és ezt követően pedig egy zongora verseny, a C-dur zongora versenye, Dejan Lazsics zongora művész előadásában róla is nagyon szívesen említek majd két szót. És mielőtt a szünetre engednék a közönségünket, előtte még a zongora művész zeneszerzőtől idézzük újra, vagy úgy szólítjuk meg újra, csak nem előadóként kizárólag, hanem zeneszerzőként is, hiszen Dejan kiváló zeneszerző, és nagyon gyakran tűzik a zenekarok műsorára az ő műveiket is, és hát a bécsi klasszikát idézi az ő műve, egy Scherzo című mű, ami alapvetően egy Beethoven ihletésű zenei anyag, tehát a zongora versenyt követően újra a színpadra lép, és a szimfonikus zenekar és zongorára és Scherzo művét hallgathatjuk meg, ami egy kortárs mű néhány évvel ezelőtt írta, ugyanakkor valóban egy a klasszikista jegyeket magánviselő zenei anyag. És aztán, ahogy a kérdésében ön megfogalmazta, a súlyponti zenei anyagot Brahmsnak köszönhetjük, a szünet után majd Brahms második szimfóniája, a D-dur szimfónia hangzik el, ami hangneméből is adódóan már egy nagyon világos, nagyon életigyelő hangnem, és ennek megfelelően zenei anyag. Jó néhányszor előadtuk már, hiszen az est karmestere Bogányi Tibor, aki 12 éven át volt a Filharmonikusok vezető karmestere, és ezt követően is állandó partnerünk. Tiborral a hosszan eltöltött közös időszak alatt lemezre vettük ezt az anyagot, nagyon sok alkalommal koncerten megszólaltattuk, most épp a budapesti közönségnek mutatjuk be, hogy mi is az értelmezésünk ezt a zenei anyagot illetően. Úgyhogy valóban minden adott ahhoz, hogy egy nagyon fényes, nagyon világos, nagyon mosolyfakasztó zenei anyaggal zárjuk az idei évi sorozatunkat.
És az említett közreműködő zongoraművész pedig egy horvát származású művész. Vele hogyan kezdődött az együttműködés? Kicsit erről tudna mesélni, hogy mi a közös munkának a története, illetve milyen jellegű együttműködésre számíthatunk? Egy egyszeri vagy több alkalmas előadás lesz ez?
Most 3 koncertre kerül sor, de hát tulajdonképpen ennek már egy nagyon jelentős múltja van, ami együttműködésünknek. Mozarthoz kapcsolódik szintén az egymásra találás. Talán egy 6-8 évvel ezelőtt dolgoztunk először együtt, amikor Dejan kereste meg a Pannon Filharmonikusokat azzal, hogy most fókuszáltan Mozart zongora versenyeivel foglalkozik, és rá felfigyelt az együttesünkre, felfigyelt a akkor újonnan épült Kodály Központra, és egy nagyon koncentrált előadás sorozatot keresett, illetve ahhoz keresett partnert, ahol egy rövid időn belül több Mozart zongora versenyt is műsorra tűzünk, és akár ebből hangfelvételt készítünk. Így indult a kapcsolatfelvétel, és ebből egy nagyon komoly szakmai barátság lett. Jó néhány hangversenyt adtunk közösen oly módon, hogy a zenekarunk állandó karmestere, Vas András karmester úr volt a dirigens, és hát Tibor vezető karmesterként ezt egy kicsit mentorálta, ezt az együttműködést, illetve nyomon követte, és hát eljött az a pillanat, amikor egész egyszerűen a Tibor is szerepet kért ebben, hiszen annyira inspiráló művészről van szó Dejan Lacsics személyében, hogy a vezető karmesterünk is csatlakozni akart ehhez az együttműködéshez, és aztán a közös munka is megteremtődött, vagy koncert is megteremtődött köztük is, tehát ők is ismerősként köszönték majd ezen az alkalommal. Nem is tudom fejből, tehát a 6.-7. alkalom, hogy érkezik hozzánk a Dejan, és most már valóban egy nagyon mély szakmai kapcsolat köt bennünket össze. Az külön öröm, hogy ez a koncert elhangzik Pécset, elhangzik Budapesten, a két bérletes helyszínünkön és közönségünk előtt, de hogy ennek lesz egy harmadik állomása is, hiszen ettől az évattól az együttesünk a Eszéken újonnan épült hangversenyteremnek a rezidens zenekarként is funkcionál. Ez egy nagyon izgalmas szerepkör, egy szomszédos ország új hangversenytermének egy magyar együttes lehet a rezidens zenekara, és az ottani koncertek sorába is meghívást kapott ez az előadás. Bizonyára a sok-sok előadás mentében az is szerepet játszik, hogy Dejan horvát származású, sőt a gyerekkorát Eszéken töltötte, aztán a családja elköltözött onnan, de mégiscsak a kisgyerekkori élményei a városhoz kötődik, úgyhogy ez külön öröm számára, vagy egy ilyen közé, a gyökerekhez való visszatekintés, vagy tulajdonképpen Pécstől nem is vagy távol, összesen 80 kilométerre a gyerekeskedettő. Noha az élete nagyon elkanyarodott, és már évtizedek óta Nyugat-Európában él a családjában.
Akkor tehát május 16-a péntek lesz a Műpában a Játék és Derű című koncert, de ezen kívül, ahogy hallottuk is, számos alkalommal lehet még a Pannon filharmonikusokkal találkozni, illetve azt már tudom, hogy ha már Műpáról beszélgetünk, a következő évadban is 5 péntek estén még mindenképpen lesznek koncertek. Ezekről esetleg már tudunk konkrétumokat elárulni, vagy ezek még a jövő fejleményei lesznek?
Lassan bő egy hónapja már, hogy megkezdtük a bérletértékesítést, és nyilvánosságra hoztuk a következő évi sorozatunkat. Ugye együttesünkhöz talán a nagy közönség előtt is ismert módon kötődik, hogy a Művészetek Palotája megnyitása óta van önálló bérlet sorozata a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Így lesz az a következő szezonban is, tehát a 21. évadot hirdettük meg, amely majd szeptember 26-án kezdődik. Ez 5 alkalmat foglal majd magába szeptember és május között. Emellett még adódik legalább másik 5 alkalom, amikor a Művészetek Palotájában a koprodukcióban adunk hangversenyt. Azok külön alkalmak, a sorozat tehát szeptember 26-án kezdődik, egy kiváló spanyol karmester Roberto Forés vezető úr lesz majd a Pannon főharmonikusok dirigense, és szintén egy zongora szólista lesz ott majd egy német művész Fabian Müller személyében. Nagy szeretettel várjuk a bérleteseinket, e pillanatban a bérlethosszabbításnak az időszaka van, így lesz ez azon az előbb említett pénteki koncertünkön is, ahol majd a helyszínen is lehetősége lesz a közönségnek a bérletük meghosszabbítására, és természetesen várjuk az új barátainkat, ha szabad így fogalmazom, ilyen patetikusan új a Pannon főharmonikusok nagy családjába.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Vár a dzsungel, pálmaházak, ahol felüdül a lélek. Nem kell repülőjegyet váltanod ahhoz, hogy a trópusokon érezd magad. Elegáns épületek várnak országszerte, amik olyan egzotikus növényeknek adnak otthont, mint az amazonasi tündérrózsa vagy a furcsa megjelenésű leopárd konyhvirág. Látogass el a páradús pálmaházak egyikébe, ami remek kikapcsolódás, bármelyik évszakban. A századfordulóra már valamennyi európai nagyváros büszkélkedhetett pálmaházzal. A kor divatja Magyarországot is utolérte, az első kisebb méretű pálmaházat a főváros egyetemi botanikus kertjében hozták létre, majd kis idővel a botanikai gyűjtemények és a hozzájuk méltó csinos épületek megjelentek az ország más területein is. Különleges növénygyűjtemény a Balaton partján. A keszthelyi Festetics kastély parkjában található pálmaházat 1880-ban alapították. Az épület szerkezetének részei a híres párizsi Gustave Eiffel műhelyében készültek. Az akkori üvegház nagyméretű pálmáknak és más dézsás növényeknek adott otthont. A 90-es évek elején felújították, ma már Közép-Európa egyik legszebb pálmaházaként tartják számon. Elegáns üvegépület Sisi legkedvesebb parkjában. A Gödöllői Kastélypark pálmaháza több mint 150 éve épült. A fenséges, kétszárnyú és üvegborítású létesítményt nyugati mintára tervezték. A II. Világháborút követő évtizedek sajnos megfosztották eredeti pompájától. A felújítás sokat váratott magára, de 2015-ben újra megnyitotta kapuit a barokk stílusban berendezett pálmaház. Trópusi dzsungel és a sivatagi kaktuszok a Vácrátóti pálmaházban. Gondozott mesebeli park romantikus műromokkal. A sejtelmes ösvények és az aprócska tavak szentimentális hangulatot kölcsönöznek az arborétumnak, aminek északi részén található pálmaház a trópusokra repíti a látogatókat. A három üvegházból álló épület együttes egzotikus növényeknek ad otthont. A kaktuszház gyűjteménye a sivatagok hangulatát idézi, míg a trópusi pálmaházba lépve egy valódi dzsungelben találhatod magad.